Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti elseg arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a 14. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és ima naphoz, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye az MTI-vel. Azt írták, 14. Leó pápa augusztus 20-án a 6. Pelteremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit, idézték a közleményben a pápát. Az éjszaka folyamán kaptuk a hírt, hogy ismételten, rövid időn belül immár harmadszor támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belorusz határnál. A Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma a Facebookon. Ez egy újabb támadás hazánk energiabiztonsága ellen, egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba, írta a miniszter. Nem fog menni. Mi továbbra is minden erőnkkel támogatjuk a béke iránti erőfeszítéseket, a nemzeti érdekeinket pedig megvédjük, áll a bejegyzésben. Az ukrán-magyar határszakaszon 7787-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság ma az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 67 embernek állított ki ideiglenes társajogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Több mint 5000 ukrán állampolgár lépte át illegálisan az ukrán-román határt az idei év első 7 hónapjában, és menekült Romániába a háború elől a máramarosi havasokon keresztül, közölte tegnap a román határrendészet Máramaros-szigeti regionális felügyelőségének szóvivője. Julia Stan, az Agarpress hírügynökség jelentése szerint elmondta, ez a szám kisebb, mint az előző év azonos időszakában regisztrált. 2024 első 7 hónapjában 6700 illegális határátlépést jegyeztek, mondta. 2022. februárjától, az ukrajnai háború kezdetétől több mint 26000 ukrán állampolgár lépte át illegálisan romániai északi határát, többségük menedéket kért a román hatóságoktól. Ez idő alatt 29 ukrán állampolgár életét vesztette, miközben megpróbált elúszni a Tisza romániai partjára, vagy a máramarosi havasok hágóin keresztül menekült a frontszolgálat elől. Az euróövezetben romlott a fogyasztói hangulat augusztusban az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának tegnap közzétett előzetes adatokon alapuló jelentése szerint. Az euróövezeti fogyasztói hangulatindex mínusz 15,5 pontra csökkent augusztusban a júliusi mínusz 14,7 pontról, ezzel a mutató már a 8. hónapban állt a hosszú távú átlaga alatt. Az elemzők előzetesen mínusz 14,9 pontra számítottak. A mutató 2022. szeptemberében érte el történelmi mélypontját mínusz 28,6 ponton. A végleges adatokat augusztus 28-án teszik közzé. Az enyhülő időjárás ellenére még 18 aktív tűzfészek eloltásán dolgoznak Spanyolország 4 tartományának erdős területein a tűzoltók. A mai nap kulcsfontosságú ahhoz, hogy a lehető leghamarabb véget vessünk az erdőtüzeknek, hangsúlyozta Virginia Barconész, a spanyol vészhelyzeti és polgári védelmi főigazgatóság vezetője helyzetértékelésében tegnap Madridban. A főigazgató elmondta, az időjárási körülmények javulása a 16 napig tartó rendkívüli hőséghullám után olyan lehetőséget kínál, amelyet feltétlenül meg kell ragadni, de felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakembereknek továbbra is nagy óvatossággal kell eljárniuk, hiszen a szellögések miatt bármikor újraélethetnek a lángok. Végül az időjárásról. Ma többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar a térségben, majd a délután második felében egyre nagyobb területen szűnik meg a csapadék és szakadozik fel a felhőzet. Sokfelé élénk, néhol erő.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. A beszélgetésben megszólalási sorrendben Lantos Csaba, az Energiaügyi Minisztérium minisztere, Cepek Gábor, az MVM csoport elnöke, Jamnicki Zsolt, az E.ON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese, és Nagybege Zoltán, a CIGA Energy energiapiacokért felelős igazgatója folytattak eszmecserét a témában. A beszélgetés moderátora Hortai Olivér, a századvég energia és klímapolitikai üzletág kutatóintézeti igazgatója volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Politikában, ami azért meghatározza most a gondolkodást, ugye az üvegházhatású gáz kibocsátást tekintik a fő oknak. Ezen ugyan vannak tudományos viták, de hogyha ezt elfogadjuk, hogy oké, az ember által ugye a levegőbe bocsájtott különböző szennyező anyagokba mérjük, és erre visszavezethető a változás, mondom, ez azért vannak viták, de akkor a tények a következők mutatják. Kína ugye Mao Tse-tung óta egy eszméletlen növekedésen esett túl, ma ő felelős a világ összes üvegházhatású kibocsátásának a 30%-án egyedül Kína. Második USA olyan 11-12%, ők már jönnek lefele. Harmadik India, negyedik Oroszország, ötödik az Európai Unió, teljes Európai Unió, összesen 6%-kal. Tehát nagyon sikeres, ha úgy tetszik Európa abba, hogy drámai mértékben csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátását. Ez egy nagy siker. A magyar számot is tudok mondani. 1990-ben, a román sajnos nem tudom, de lehet, hogy te tudod, a magyar kibocsátás akkor az összes üvegházhatású gázkibocsátásban 0,3%, tehát 3000-elék volt 1990-ben. Most a legutolsó adat az, hogy 0,12%-ra mentünk le. Ugye ezt úgy értük el, hogy a fejlődő világ ugye nő, már a kibocsátása, tehát van összességében egy növekedés, nekünk meg radikálisan összességben 47%-kal csökkent ugye az üvegházhatású gázkibocsátásunk. Most ez a Fit for 55 program, amit valamelyik kötök mondtok, az ugye arról szól, hogy 2030-ra az Európai Unió érje el azt, hogy 1990-hez képest a nettó üvegházhatású gázkibocsátás, ugye nettó mit értünk ez alatt, ami kimegy a kéményeken, az a bruttó, és amit elnyelnek az erdők, a vizes élőhelyek, az óceán, akinek van, az ugye az az elnyelés, az hozza ki összességében a nettót. Na ennek kell 1990-hez képest lecsökkennie 55%-kal 2030-ra. Mi, ahogy említettem, az utolsó számunk az, hogy 47%-ot értünk el, tehát mi azon az úton vagyunk, hogy mi teljesíteni fogjuk ezt. Az Európai Unió átlagában ugyanakkor jelenleg ott tartunk, hogy nem 47%, hanem 37%. Tehát ameddig elért Európa átlagosan, az még csak 37%. Na erre jött most ez a Ribera nevű spanyol szoci volt miniszterelnök helyettes, meg a Wöbke Hoekstra nevű holland kisztitkársrác, akik ugye előadták azt, hogy 2040-re 90%-ot érjünk el. És akkor mi érveltünk, vagy próbáltunk érvelni, hogy de ne örüljetek már meg, hát még ott se tartotok, mint Magyarország. 10%-kal van lemaradva az EU átlaga ahhoz képest, ahol mi már tartunk. Hogy fogjátok ti elérni 2040, az csak 15 év, hogy fogjátok elérni a 90%-ot? Tehát irreális célokat tűzünk ki magunk elé, ez amit mondtak itt előttem az urak, hogy egy nem józan, egy doktriner irányba viszik el Európát, és ezzel hát ugye lefűrészeljük a lábunkat, ha úgy tetszik, versenyképtelenné tesszük magunkat. Másik gondolatsor. A modern civilizáció az 4 nagy volumenben előállított anyagtól függ. Ezek az acél, a cement, a műanyag, meg az ammónia. Ezeket mind óriási volumenben és alapvetően fosszilis energiahordozóval állítjuk elő. Kezdeném az ammóniával. Ugye, ha már Németországról van szó, akkor egy Fritz Haber nevű vegyész, és a Bosch egyébként volt aztán a társa, akik megcsinálták az ammónia szintetizálását. Először nagy mértékben, ez később oda vezetett, hogy az első világháború nem ért véget már 15-ben, mert a németek bírták ugye azzal, hogy karbamidot állítottak elő, aztán abból puskaport bírták 4 évig a háborút, mert különben már be kellett volna fejezniük ugye hamarabb. De elvezetett alapvetően földgázzal állítják elő, és az acélgyártáshoz is nagy mennyiségbe kell. Kétségtelen van rengeteg kísérlet arra, hogy hogy váltsuk ki zöld hidrogénnel, de nincs ma meg az a technológia, ami észszerű költségek mellett versenyképesen képes lenne ezeket az anyagokat előállítani. Ezek nélkül, az anyagok előállítása nélkül a civilizációnknak vége lesz. Egész egyszerűen. Na most ezt Európa jelen pillanatban nem hajlandó a tényeket egyszerűen tudomásul venni, és megyünk, rohanunk egy olyan szakadék felé, ami előbb-utóbb össze fog törni minket. Erre a legjobb példa ez, amit itt említettetek már szintén, ez az ETS rendszer, ugye ez a széndioxid kvóta, ez messze, vannak másutt is ilyen típusú valami módon a zöldítés irányába ható tételek, de messze a legnagyobb ilyen és a legkeményebb ilyen rendszer ez a széndioxid kvóta rendszer, és miután előbb-utóbb azért realizálta Európa is, hogy ennek hatására eszmetlenül szűnik meg az ipar Európában, ahogy mondta a Zsolt, egy skanzennél kezdünk el válni, valamit tenni kell, és hát mi történik? Az történik, hogy Európán kívülről, az Európai Unión kívülről importáljuk ugye mindezeket, az acélt, és így tovább, ezeket a nagy mennyiségbe. Ezért most nem az eredeti széndioxid kvóta, tehát nem az ETS rendszert akarjuk visszacsinálni valahogy, hogy legalább a világ többi részével azonos súllyal terheljük a saját iparunkat, sőt, még ETS2-t akarunk bevezetni, ami azt jelenti, hogy a lakosságnak is, nem csak nálunk, itt Romániában is, majd minden egyes felhasznált energiamolekula után még további költséget, tehát nem csak a ipart, a háztartásokat is akarják sújtani, a transportot, tehát a közlekedést is akarják ezzel sújtani, tehát még fokozzuk az őrületet, ahhoz képest, egy másik intézkedéssel, ez az úgynevezett CBAM rendszer, ugye mindannyian itt nagyon hangoskodnak a Trump vámjai ellen, de hát Európa jóval előbb kitalálta a CBAM rendszer. A CBAM rendszer az nem másról szól, az a úgynevezett szénszivárgás megállításáról szól, tehát hogyha az Európai Unión kívüli gyártó, aki a felhasználva azt a költségelőnyt, hogy neki nem kell ilyen széndioxid kvótát befizetni az EU-nak, olcsóban előállítja az ammóniát, a műanyagot, cementet, stb., és ezért versenyképes áron tud exportálni, például kínai, na ezeket kapjuk el és sújtsuk egy külön vámmal tulajdonképpen, nem a Trump találta ki a vámokat, bocsánat, az Európai Unió volt. Tehát mi igazán itt Európában azt kell mondjam, hogy egyelőre még mindig ebbe a deliriumban vagyunk. Lassan azért azt gondolnám, hogy azzal, hogy a német politika változik, és ez az utolsó gondolatom, talán azért remény van, de egyelőre még a mainstream európai politika sajnos ebbe az őrületbe tart minket. Hogy miért változik? Azért a háborúknak mindig következménye van. Németország olyanokat mond, amit a második világháború óta nem mondtak, hogy Németország újra felfegyverkezik, erős német hadipar lesz, ez egyébként lehet, hogy versenyképessé teszi újra Németországot, miután az autóipart elbukta. Magyarországnak a GDP-jének a 85%-a az exporttól függ. Ennyi az export részarány. Ebből 25% esetünkben a német, a román adat az valamivel jobb ennél, de mi egész egyszerűen az, amit a Zsolt itt mondott, hogyha Németország köhög, akkor hát akkor mi már elég lázasak vagyunk. Tehát olyan mértékben függünk a németektől, hogyha a németek egy jobb irányba, és most ne tessenek azzal vádolni, hogy egy háborús propagandista vagyok, hogy a német, de a német felfegyverkezés, vagy újra felfegyverkezés igenis ad Európának egy esélyt, és talán ez az őrület, amiben voltunk az elmúlt 10 évben, azt kell mondjam, hogy talán változni fog, és akkor lesz remény arra újra, hogy munkahelyek lesznek, az emberek megélhetése biztosított lesz, és versenyképesek leszünk, mert ezzel a rendszerrel, hogyha ez így megy tovább, akkor kiírjuk magunkat a történelemből.
Szerintem önmagában már az sokat mondó, hogy a versenyképességi körben ilyen sok szó esett az Európai Uniós klímapolitikáról, és nagyon közeledünk a beszélgetés végéhez, az időnk lejártához, de még egy rövid utolsó kört szeretnék indítani, hogy meglegyen mind a három dimenzió. Sok mindent elmondtatok már a környezetpolitikáról, klímapolitikáról, és hát azt látjuk, hogy az elittel szemben ez egyre többekben megfogalmazódik ez a kritikus szemléletmód. A tavalyi európai parlamenti választáson a zöldek veszítették el a legtöbb pozíciójukat, a legtöbb helyüket. Hát egy utolsó gyors kört indítva azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy mi lenne a helyes testtartás az Európai Unió szempontjából a zöld átmenetben. Látjuk, hogy ez egy megatrend, látjuk, hogy Kína és Amerika is sokat foglalkozik vele, és hát sok kritika elhangzott az előbbiekben. Mit jelent a bicska, mit jelentene a fejsze? Csaba, arra kérlek, hogy most kezdte.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, 4 nagy működő atomerőművük volt. Tavaly a Giorgia Meloni változott az olasz politika is, ezt csak inkább szimbólumként mondom, mert még lehet, hogy azt is megérjük, hogy Németországban is lesz majd újra atomerőmű, de az olaszok tavaly novemberben deklarálták, hogy Olaszország visszatér a nukleáris iparba. Ők is atomerőművet fognak fejleszteni, tehát van egy új hulláma. Ugye ez még a hagyományos, úgynevezett fissziós, tehát amikor ketté hasítjuk, ha úgy tetszik, a uránizotópot, de van ebben jön egyértelmű egy növekedés, ez egy esély Európának arra, hogy olcsóbban állítsuk elő az áramot, és hogyha, amit beszéltünk, hogyha valóban az elektromosítás vagy elektrifikáció a fő trend, és azt gondoljuk, hogy igen, akkor ebben a versenyképességünk visszanyerhető. Nem beszélve arról az új nagy ígéretről, a fúziós energia lehetőségéről, ami valóban egy 50 éve velünk van, és mindig azt mondják, hogy 30 évre vagyunk, már csak ugye a fúziós energia az, amikor az atommagokat egyesítjük, ugye amit a napban, meg az összes csillagban csinálnak, csak megcsináljuk itt földi körülmények között. Nyilván ez műszakilag egy igen komoly probléma, csak az elmúlt 20 évben annyit fejlődött az anyagtudomány, meg azért itt valamelyikötök mondta, hogy talán nem teljesen fölösleges ez az elképesztő számítási képesség növekedés, meg az AI-nak a használata, hogy ezzel olyan kvázi új erőforrásokhoz jutott az emberiség, amit ma már hihetővé teszi, hogy a 2040-es években legyen fúziós energiatermelés, az megint egy olyan olcsó és biztonságos, tiszta áramtermelési mód lesz, ami helyreállíthatja Európa versenyképességét. Ebben mi elég jól állunk már, mint európaiak, ebbe elég sok kutatásfejlesztési pénz megy, és hát ezen kívül nyilván az áramhálózatunkat kell újraformázni, az egy eszméletlen nagy beruházási igény, de ezt azért Európa megtanulta, és ebbe furi módon a mostani blackout sorozat, ugye ami volt a Ibériai félszigeten, áprilisban volt, most a cseheknél, tavaly volt a Balkánon, ez furcsa módon maga ellenmondásosságával, de segít, mert Európának végre felnyílt a szeme, hogy anélkül, hogy hálózatban sok pénzt tennénk be, és összekötnénk még jobban magunkat, akkor nem lesz esélye Európának.
Az, ami egy picit frusztrációt gerjeszt, az az, hogy egyértelműen régiónként az eredmények azok eltérőek. Már a célok is máshogy vannak megszabva. Nyilván picit a minden tagállamnak a potenciájához volt mérve voltak mérve a helyi célok, de lehet bizonyos tagállamokban egy ilyen frusztráció, elégedetlenség, hogy miért róttál rám ekkora terhet, mert néha a szomszédon, vagy éppen a nem tudom, Lengyelországot vegyük, ugye, ahol még mindig számottevő fosszilis üzemanyagot használnak, ők bezzek, pont. Na most, hogyha ezeket a megújuló célokat nézzük, nem tudom, Románia esetében talán 34%, 2030-ig talán az utolsó vállalás, de ez hosszas tárgyalások, egyességeknek az eredménye, mert jóval nagyobb volt az elvárás egy adott pillanatban. És egyértelmű, hogy egyik legolcsóbb technológia megújuló, főleg a nap, és pontosan ezért terjed ennyire gyorsan. Viszont ez csak a beruházók szempontjából látszik ez az olcsóság, mert a hálózatfejlesztés az legtöbb esetben nem az ő feladatuk. A hálózatfejlesztés azt ugyanúgy a fogyasztó fizeti meg a hálózathasználati díjakon keresztül, és sok esetben a hálózatfejlesztésnek az üteme az, ami korlátokat szab a megújulónak a fejlesztése és a fejlődése előtt. Az, amire óriási hangsúlyt kell fektetni mindenképpen, az az innováció, a fejlesztés és a kutatás. Hát most nem tudom pontosan megmondani, van 7-8 éve minimum, de lehet, hogy több, amikor az első egy ilyen kerekasztal beszélgetésen vettem részt, a hatóságnál dolgoztam, aminek a témája a hidrogén volt, és nagyon gyerekcipőbe járt akkor még a hidrogén Európa szinten, és ezt a példát hoztam fel, és azóta is többször elmondom, és sajnálom, hogyha valaki már hallotta, de szerintem releváns a hidrogén megítélésnek szempontjából. Ugye Amerikában a kőolaj termelés mondjuk ipari szinten valamikor az 1860-as, 1870-es években kezdődött, és az első és a legfontosabb felhasználása akkor azokban az években, évtizedekben az a világítás volt. Kőolajat világításra használták, és 1920-as évek voltak az első olyan évek, egészen pontosan nem emlékszek az évre, de megvan valahol valami adatbázisban, amikor a kitermelt kőolajból kevesebb, mint 50%-át a kitermelt kőolajnak világításra használták fel. Tehát eltelt 50 év, és még mindig az első számú használat az a világítás volt, de már 50%-a, nem tudom, üzemanyag, meg stb. Más. Ugye közben megjelent az izzóégő, megjelent az automobil, stb. Tehát 50 éven keresztül annyira rossz hatékonysággal használták fel a kőolajat, hogy most ebből a távlatból sokkoló. Valószínűleg, hogy a hidrogénnek is valami ilyen szerepet tudok tulajdonítani. Rengeteg a potenciál a hidrogénben, és valószínűleg még nem látjuk, hogy a következő évtizedekben a hidrogént azt mire fogjuk tudni majd felhasználni. Az, ami biztos, hogy a fogyasztás, a villamosenergia fogyasztás az folyamatosan nő, és amire mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a a data centereknek az elterjedése. Nem tudok megint pontos adatokat mondani, de az adatáramlás, az internet, és most legújabban az AI olyan mértékben generálja az energiát, az energiafogyasztást, és növeli az energiafogyasztást, hogyha ebben az ütemben növekszik, ami az elmúlt 3-4 évben nőtt az energiafogyasztásuk ezeknek a data centereknek, akkor szintén exponenciális növekedésre kell számítanunk. Ami ebben a pillanatban nagyon nehéz elképzelni, hogy fogjuk ennek megfelelni, és ezt az energiát előteremteni olyan körülmények között, ahogy most energiát tudunk termelni.
Folytatom az adatközpontokkal, ugye az Egyesült Államokban benne volt a hírekben is, ugye, hogy a Microsoft egy atomerőművet, régi nukleáris erőművet újra nyitna, pont azért, ugye ő ezt zsinórba fogyaszt, tehát 0-24-be, és hogy a miniszter úr megemlítette, hogy a nukleáris energiát, ugye az ott az eredeti kérdés, hogy a zöld milyen haragos zöld most, ugye? Mert hogy a zöldek kevesebben vannak, ugye a jó hír az az, hogy most már 18 ország ugye támogatja a nukleáris energia terjedését, felhasználását 27-ből. Ez kisebbség volt korábban, tehát szerintem ez is azért mutatja, hogy az inga mozdul át. Vagy ha mondok még egy példát, ugye megújuló vízi energia az nagyon tiszta. Ebben az évben vízi energiából az Európai Unióban 15%-kal kevesebbet termeltek, mint az átlagos években. Olyan szárazság volt. Tehát megint nem lehet arra alapozni, hogy majd jön az eső, jön a víz a Rajnába, meg minden nagyobb folyóba, lehet látni, hogy a vízállásokon is. Tehát alapvetően itt megint a józanésznek kell győzedelmeskednie, hogy az az energia mix legyen meg, ami biztonsággal és megfizethetően, illetve a végén majd fenntarthatóan is ellátja ezt a kontinenst.
Gábor?
És különösen az előttem szóló kiváló gondolatait, amikor is, nem tudom, önök érzik-e azt, hogy próbálunk tényeket használva vitatkozni ideológiával, mert egyszerűen a nagy helyzet az, hogy ma a zöld politika Brüsszelben az egy vallás, amely nem tényalapú, nem tetteken alapul, hanem hiteken és tévhiteken. És ennek a vallásnak ugye a központja, ha tetszik, Vatikánja, Brüsszel, meg a főpapja, a miniszter úr által említett versenyzők, akik azért egy keményebb ágát képviselik a zöld politikának, és ez mindenképpen változtatásra szorul. Önmagában nem fog megváltozni, abban teljesen biztos vagyok. És a legnagyobb veszélyt abban látom, ideológiai értelemben, hogy a zöld politika elvesztette nem csak Istent, hanem Isten képmására teremtett embert is. Tehát embertelenné vált az európai zöld politika. Az egyre több cikkben előfordul, egyre több komoly potentát beszédében, hogy tulajdonképpen rendben lenne az európai zöld politika, csak az ember ne lenne. És ez nem vicc. Ez egyre többször megjelenik. Úgyhogy az én állításom és kérésem az, hogy olyan zöld politikát szeretnénk, amely humanizált. Tehát újra az ember van a középpontjában. És sokat gondolkoztam azon, hogy ezeket az általános politikai állításokat hogy lehet egy ilyen magatartás formába lefordítani, amely számon is kérhető, és ajánlatként is az asztalra tehető, mert abban azt hiszem nincs közöttünk vita, hogy épített és teremtett környezetünk óvására szükség van. De ahogy ennek a vallásnak a képviselői csinálják, az túlzásnak tűnik. Ezért, ha három elvet betartanának, az közelebb vinne minket, én azt hiszem, egy patrióta zöld politikához. Az első az, hogy olyan célt érdemes kitűzni, amihez forrást is tudnak adni. Tehát kár olyan célokat belengetni 2050-re, 40-re, amely olyan pénzösszegeket emészt föl, amelynek egyszerűen nincs realitása, hogy elérjék egyes tagállamok. És ebben még Magyarország viszonylag jól áll, ahogy miniszter úr is említette. Tehát reális célkitűzés, ez az első kérésünk. A másik, hogy zöld ügyekről beszéljünk, ne pedig ideológiáról. Beszéljünk szállóporról, beszéljünk a szemétről, beszéljünk a víztisztaságáról, számon kérhető és tapasztalható dolgokról. Szerintem erről kellene, hogy szóljon az európai zöld politika. És végül egy zöld be egy zöld kielv alapján, ugye annyi zöld szabállyal és céllal dolgozunk már, hogy köszönjük, újabbakat egyelőre kár lenne gyártani, vagy hogyha gyártanak, akkor egy kerüljön ki, de és a jelenlegi egy numerus clausus bevezetnék a zöld célok tekintetében. Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, ahol a bálványosi nyári szabad egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a fenntarthatóság és kiszámíthatósága az energetikában címmel. Adásunkban a pódiumbeszélgetés újabb részletét sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület két éltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét, a Mátra Múzeum főmuzeológusát hallják. Azt remélve indítom útjára a most következő beszélgetést, hogy annak végére többen szeretik meg a két éltűeket, és rájönnek arra, hogy milyen fontosak az ember számára is. Nemrégiben eléggé felkavarta a természetvédők kedélyállapotát az Agyván folyó történő, most már múlt időbe tehető mederkotrás. Miért volt ez baj? Hiszen arra hivatkoztak, hogy pont a szárazság az asszály miatt kotorják a medret.
A vízügyi szempontok az nem az én területem, de azért többen felhívták a figyelmet arra, hogy amikor ilyen nagy kánikula van, akkor a mederkotrásoknál a nád eltávolítása, a növényzet eltávolítása az azzal jár, hogy jóval gyorsabban melegszik a víztest, és emiatt gyorsabban is párolog. Másrészt a növényzetnek már egy olyan szerepe, hogy lelassítja az áramlást, és ezáltal fokozza az oldalirányú elszivárgást, ami kifejezetten mostanság, ugye tudjuk, hogy az egész táj kiszárad, és óriási asszálykár sújtja a mezőgazdaságot, így tulajdonképpen ez a fajta víztartalék sem képződik ebben az időben, mert hogy a víz ezekben a kotort medrekben leszalad. Ami természetvédelmi szempontot illeti, az viszonylag egyértelmű, hogy július még mindig a legaktívabb időszaka egy csomó élőlénynek, egyrészt rengeteg madár még a másodköltését tolja, tehát még nagyon sok nádhoz, vízparti növényzethez kötődő madár még esetleg költ, vagy ha nem is költ, de a fiatalok még a vonulás előtt ebben a növényzetben táplálkozna, de ha ezt kikotorjuk, eltüntetjük, akkor természetesen egy az egyben megszűnik az élőhelyük. Erre egyébként a Magyar Madártani Egyesület többször fölhívta már a figyelmet, hogy ezek a kotrások vagy a vízpartoknak a növénytelenítése vegetációs időszakban óriási károkat okoz az ott fészkelő madaraknak. A másik oldalon pedig ugye ez a magyar tájban szinte már alig marad szabad víztest, mert hogy a legtöbb helyen kiszárad. Ugye az egykori belvizes területeken a talajvíz olyan mértékben lesüllyed, hogy már gyakorlatilag belvíz nem marad, rengeteg sekélytavunk már kiszáradt, holtágaink egy része úgy szintén kiszáradt, a csatornák egy jelentős része már kiszáradt, tehát a vízi és a vízhez kötődő élővilágnak szinte semmilyen élőhelye nem maradt, meg kell csak nézni azokat a felvételeket, amiket akár már most júniusban, vagy tavaly nyáron készítettek az Alföldről. Tényleg az afrikai száraz évszak szavannájára hasonlít az egész, ott egyszerűen élet már nem nagyon van. Ez a kétértőeket és a hüllőket pedig egyszerűen hatványozottan sújtja, mert hogy ezek az élőlények már csak ezekre a vízparti területekre tudnak behúzódni, de ha ezeket kikotorják előlük, akkor egyszerűen ezeknek a populációknak rövid távon vége.
Úgy fogalmaztál, hogy a békák egyiptomi csapása az ember.
Azt kell mondanunk, hogy azt a tájat, amely egykor tele volt kétértőekkel, azt mi magunk alakítottuk át oly módon, hogy ma már a békák számára a táj nagy része használhatatlan. Persze nagyon sokan szokták felvetni, hogy miért a békáknak fontos a táj, miért csak bennük gondolkodunk. Nem erről van szó, hanem pontosan arról van szó, hogy az a táj, amelyek már a békáknak sem jó, az nekünk aztán végképp nem jó. Ott, ahol nincsen a békák számára megfelelő élőhely, ott nincs elegendő víz a talajban, ott nincs elegendő víz a felszín alatti rétegekben, az láthatóan is egyértelműen együtt jár azzal, hogy óriási mezőgazdasági károkat szenvedünk el, miközben a lokális mikroklíma olyan szélsőségeket mutat, és itt most elsősorban a száraz levegőre és a nagyon magas hőmérsékletre utalok, amely egyrészt az emberi egészségre is káros, másrészt pedig a közvetlen környezetünket teszi elviselhetetlenné, hiszen a légköri asszály a nyomán egyre több helyről halljuk, hogy most azon túl, hogy a kukorica már nagyon sok helyen teljesen tönkrement, de hogy a parkok fái mennek el, a kertekben lévő növényzet megy tönkre, vagy pedig olyan mennyiségben kell locsolni ivóvízzel, hogy ez úgy szintén hatalmas költségeket jelent számunkra, és óriási károkat okoz, miközben ezeknek a növényeknek a hűtő hatása meg már alig érvényesül, ami meg azzal jár, hogy vagy elviselhetetlen a közvetlen környezetünk, vagy pedig kénytelenek vagyunk klimatizálni a helyiségeinket légkondicionálókkal, ami úgy szintén rengeteg pénzbe kerül. Tehát gyakorlatilag az, hogy a békák eltűnnek a tájból, és hogy a békák számára elviselhetetlenné válik a magyar táj egy igen jelentős része, az azt jelzi, tehát a békák jelzik, hogy ez számunkra is borzasztó hátrányossá válik, mert hogy ez a környezet számunkra is megterhelővé, vagy elviselhetetlenné, vagy rendkívül költségessé válik.
Nemrégiben olvastam Vladimir Bronyevsky Utazás Magyarországon című könyvét. 1810-ben keletkezett a könyv, íródott a mű. Ő egy katona volt, aki Magyarországot átszelte, Horvátországnál belépve és valahol fönt hagyta el, és szinte a legerőteljesebb benyomása az volt, hogy annyi és olyan kövér békát, mint Magyarországon, sehol nem látott.
De ez így van, még most is vannak egyébként helyek, és sajnos pont nem az Alföldön, hanem talán Nyugat-Magyarországon, ahol ha még maradtak vizek, bár most már ott is tűnnek el azok a klasszikus egykori vizes helyek, ahol sok béka volt, de ott még azért vannak helyek, ahol tömegesen vannak békák, tehát elképzelhetetlenül sok béka egyed van, de az Alföldünk nagy részéről ez egyszerűen eltűnt. Ennek persze nem csak a szárazság az oka, de ez a végső csapás számukra, hanem a mezőgazdasági vegyszerezés, az bemegy ugye a természetes vizeinkbe, a természetes vizekben ezért a békák nem tudnak szaporodni már a vegyszerek miatt sem, de egyszerűen tényleg arról van szó, hogy egyes alföldi, egykor tényleg vizes élőhelyeken, ahol hatalmas kiterjedt vizek voltak, már tavasszal sincsen víz, és hogyha tavasszal egy minimális víz van is, annak egy részét megint valamilyen mezőgazdasági megfontolásból lecsapoljuk, és ezért a víztartalékok tűnnek el abból a tájból. És emiatt, ha szaporodtak is a békák, vagy próbáltak petézni, lehet, hogy még vannak ebihalaik is, de már nem marad elég idejük arra, hogy kifejlődjenek, és békaként elhagyják a vizet, mert jóval előtte kiszáradnak ezek a víztestek, és ha mégis valamely békának sikerül kijutni a vízből, és kijut a szárazföldre, egy olyan csont szárazzá vált környezetben kellene boldogulnia, ahol ezek az apró pici békák nyilvánvalóan az első néhány hétben egyszerűen összeaszalódnak és elpusztulnak.
A másik, ami kiverte nálad a biztosítékot, a védőgátak. A betonvédőgátak voltak, hát senki sem kifogásolhatja őket, hiszen nem véletlenül telepítették ezeket.
Érthető, hogy gátak épülnek, tele van az ország gátakkal, hiszen ez is ma a közbeszéd része, hogy a folyóinkat szabályoztuk, ennek rengeteg oka volt, és nagyon sok mindenki éppen tárja föl, hogy tulajdonképpen mik voltak a megfontolások. Én ebben nem akarok belemenni, mert itt sok történeti vita is van ebben a kérdésben, hogy milyen célokat szolgált. A lényeg az, hogy ennek az eredménye az, hogy rengeteg árvízmentesített terület található Magyarországon, amelyeken egyrészt mezőgazdasági művelés folyik, másrészt lakott területek is vannak már ezeken az egykori ártereken. Ezeket természetesen ma mindenképpen védeni kell. Hogy hosszú távon ezekkel mit kellene tennünk, az egy nemzeti konszenzus kellene, hogy létrejöjjön ezekre a megoldásokra, az majd egy távlati dolog. De azt értem, hogy ma meg kell védeni ezeket a házakat, meg kell védeni ezeket a tulajdonokat. Erre épültek is gátak, és ezek a gátak megvannak mai napig. Ezeknek a tetejére épültek azok a gát magasítások, amelyek viszont túl magasak ahhoz, hogy bármilyen földön közlekedő élőlény legyen az béka, kígyó, rovar, vagy akár még fiatal fészekhagyó madarak, mint mondjuk a kacsák, ezeken át tudjanak jutni. Magyarán a vizes élőhelyeket és a vizes ökoszisztémákat teljes egészében elválasztjuk ezekkel a betongátakkal, áthatolhatatlan betongátakkal a szárazföldi ökoszisztémáktól. Ezek így nem tudnak egymással közlekedni, itt nem tudnak az élőlények, amelyek mind a kettőt egyszerre használják, már pedig ebből nagyon sok van, nem tudnak átjutni ezeken a betongátakon, amik át tudtak jutni a normál töltéseken, tehát egy normál földgáton, ezek minden további nélkül keresztül kasul közlekedtek, ez számukra nem okozott gondot, de ez a sima falu sokszor akár 60-80 centi magasságot is elérő betongátakon, ezek nem tudnak átjutni, ami azt jelenti, hogy ezeken a folyók menti élővilág nagyon gyorsan össze fog omlani, legalábbis azok, amelyek a szárazföldhez és a vízhez egyaránt kötődnek, arról nem beszélve, hogyha ezek eltűnnek, ezek az összekötő élőlények, akkor mind a két ökoszisztéma is érintve lesz, tehát a szárazföldit is érinteni fogja, hiszen nem lesznek majd ott az ott élő ragadozók számára, nem lesznek kígyók, békák, amit ehetnek, a vízben élőknek sem lesznek olyan zsákmányállatok, amelyek a szárazföldről kerülnek be, tehát hogy ez mind a két oldalra nagyon súlyosan kihat, ez tulajdonképpen arra jó, hogy az élővilágunkat elkezdjük ilyen módon pusztítani. Tehát ezt a betongátas megoldást, azt valószínűleg, hogy nagyon-nagyon gyorsan felül kellene vizsgálni, és más megoldásokhoz folyamodni. Egyébként itt azok, akik abban gondolkodnak, hogy az élő vízfolyásokat valamilyen szinten rehabilitálni kellene, azok egyszerűen azt mondják, hogy bizonyos szakaszokon természetessé kellene alakítani a vízfolyásokat, amelyek segítenék egyébként a vízbefogadást is, tehát hogy csökkentenék azt a folyómederbe beszoruló vízmennyiséget, vagyis legalábbis a szűk folyómederbe beszoruló vízmennyiséget, tehát maguk is árvízmentesítők lehetnének, és hát aztán persze itt nagyon sok minden egyéb szempont is szóba jön, mint hogy például milyen állapotban vannak az erdeink, azok mennyi esővizet tudnak megfogni, visszafogni, és nem engedni, hogy azonnal lezúduljon a folyó metrekbe, hanem csak fokozatosan engedik oda bele. Tehát itt a magyar tájjal nagyon-nagyon komoly problémák vannak abból a szempontból, hogy már egyébként a normális időjárási viszonyainknak sem teljesen felelt meg, hiszen jelentős árvizeink már korábban is voltak, amelyekkel meg kellett küzdenünk, de most, hogy egyre extrémebbek, egyre szélsőségesebbek azok a viharok és azok a csapadékos időszakok, amelyek ránk zuhannak pillanatok alatt, ezért ugye a jelenlegi állapotok úgy tűnik, hogy semmilyen formában sem alkalmasak ezeket a problémákat kezelni.
Nem tudom, hogy hosszú távú oka van-e annak, vagy éppen csak a mostani aszály okozta, hogy a kertemben idén nem volt béka, máskor jött az ásó béka, jött a varangy, az erdei béka, az erdei sikló, stb. Most nem volt semmi. Ez csak ennek az aszályos júniusnak tudható be?
Valószínűleg igen, itt két dolog van, amit nem nagyon tudunk szétválasztani, illetve de valamennyire szét tudjuk, hiszen a monitorozások, amelyek rendszeresen zajlanak a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszerben, és most már évek óta ugyanazokon a helyeken zajlanak, ők már mutatják azt, hogy egyébként jelentős védett vizes élőhelyeken tűnnek el a kétéltőink. Tehát amikor még 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt egy-egy ilyen mintaterületen több száz példányt, vagy legalábbis több tucat példányt számoltak meg ugyanazon a szakaszon, mintaszakaszon, azokon ma már gyakorlatilag csak egy-egy példány tengődik, vagy éppen vannak évek, amikor egy sem, mert hogy a víz hiányzik ezekből a víztestekből. Tehát van egy ilyen trendszerű fogyatkozás, és ugyanezt mutatják a nemzeti parki béka mentő helyek, ahol 1-2-3 kilométerre kirakták mindig tavasszal a szaporodó helyekre vonuló békák elé az utak mentén a terelőket, amelyek aztán beterelték a békákat egy csapdába, és akkor önkéntesek a békákat átvitték az utakon, hogy ott az autók ne gázolják el őket, berakták őket azokba a víztestekbe, ahol szaporodni akartak, aztán szép lassan a békák maguktól visszaszivárogtak, de nem egyszerre ömlött rá az utakra. És ezeken a helyeken volt, hogy néhány kilométeren, tényleg rövid kilométeren, 1-2-3-4 kilométeren belül 50-60-70-80 ezer békát vagy gőtét számoltak meg, amelyek ezekbe a csapdákba beleestek, amelyeket aztán átszállítottak a szaporodó helyeikre. Most az idei évben például volt egy olyan jól ismert békamentő hely, ahol néhány száz kétéltű, ha összejött, de talán még annyi sem idén, mert ennyit találtak. Ez azt jelenti, hogy ezek az állatok fogynak ezekről az élőhelyekről, méghozzá nagyon nagy ütemben fogynak, és nem csak arról van szó, hogy most éppen az időjárás rosszabb. Van, hogy rosszabb évek vannak, olyankor valóban kevésbé látjuk őket. Egy aszályos júniusban nem fogjuk a békákat hallani, a leveli békákat a fűszfán brekegni, mert valahova elhúzódik a nádasnak a tövébe, ott, ahol nem szárad ki. Tehát, hogy ha az időjárás olyan, akkor tényleg kevesebb békát látunk, ha pedig az időjárás olyan, akkor meg megindulnak azokról a rejtek helyekről, ahol addig bujkáltak. Igen, ám csak mondjuk itt is az a probléma, hogy minél több olyan időszakunk van, aszályos időszak, amikor a békák nem tudnak aktívak lenni, az azt jelenti, hogy nem tudnak táplálkozni sem, akkor nem tudnak nőni, ha nem tudnak nőni, vagy nem tudnak megfelelő kondícióra szert tenni, akkor a telelés során is viszonylag rossz kondiban lesznek, és ha nem is pusztulnak el a telelés során, de tavasszal egyszerűen nem fognak tudni szaporodni. Tehát nincs elég tartaléka például a nősténybékáknak, vagy a hímbékáknak, hogy a szaporodási időszakban azt az igénybevételt, egyrészt a hímek számára a nagyfokú aktivitást, vagy pedig a nőstények számára a rengeteg petét, amit le kell rakni, azt bírják. Úgyhogy ezzel együtt is, hogyha rossz év van mögöttük egy adott szaporodási időszakban, akkor a szaporodásuk is sokkal sikertelenebb lesz, mint egyéb iránt lenne.
Pedig szükségünk van a békákra. Vásárhelyi István írja le a könyvében, ugye a Lillafüredi Pisztráng terepet vezette, hogy zavarta a palotaszálló vendégeit a sok béka, mert kuruttyoltak, ezért összefogdosták őket, mondjuk ki is írtották, és a következő évben annyi volt a szúnyog, hogy már azt veszélyeztette, hogy jönnek-e vendégek a palotaszállóba.
Igen, talán a békáknak a szerepe a szúnyogírtásban szerintem egy picit túlbecsült, ugyanakkor azok a vizek, ahol ők meg tudnak lenni, és egészséges jó vizekről van szó, ott más is jelen van, és például a szúnyoglárváknak az egyik nagy ragadozója a különböző szitakötőlárvák, tehát ahol például a békáknak jó, ott a szitakötőlárváknak is jó, meg egyéb más szúnyoglárvákat írtó ragadozóknak is jó, de hát azért a szúnyogokat eszik a békák is szép számmal, még ha nem is biztos akkora nagy ütemben, mint amennyiben mondjuk mi igényelnénk, de a lényeg, hogy ezeknek azért nagy szerepe van az ökoszisztémában.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente.
Farli Móvat. Ilyen kutya nincs is. Amikor Esteván apró városkájánál ismét beléptünk Kanadába, már nem kellett a képzeletemet erőltetni, hogy földön túli tájakat varázsoljak magam elé. Saskatchewan délkeleti csücskének kietlensége döbbenetes volt és riasztóan valódi. Már hosszú évek óta dúlták a homokviharok, és nyomukban apránként igazi sivatag keletkezett. Imitt amott elhagyott épületek fehér lőcsontváza jelezte a remények pusztulását. A kerítések szélhasogatta deszkái néhol kibukkantak a felkavart altalaj hordaléka alól, amely maga alá gyűrte az ember fáradtságos munkájának eredményeit. A látvány mélyen lesújtotta mindhármunkat. Bár papa töretlenül igyekezett lelket önteni belénk, és folyton azt hangoztatta, hogy észak felé jócskán javulni fog a helyzet. Nem emlékszem jelentősebb javulásra ezen a holdbéli tájon, amint áthaladtunk a sorvadás végső szakaszában sínylődő falucskák beláthatatlan során, az aszály sújtotta kiégett szántóföldek között. Mama nyíltan fellázadt, mire megérkeztünk Saskatoonba, sőt, papa is kissé lehangoltnak látszott. Én azonban olyan korban voltam, amelyben még semmilyen tragédiának nincs tartós valóságértéke. Én csupán azt láttam, hogy itt egy minden elképzelésemtől eltérő tájékra csöppentem, ahol vadonatúj kalandok határtalan lehetőségei tárulnak elém. Teljesen megigéztek a kiszáradt mocsártabak helyén fehérlő, repedezett csészealjak, a máig is ismeretlen okokból ligetnek titulált poros nyárfa csoportok és a láthatár végtelenje. Sosem felejtem el annak az öregembernek a szavait, akinek a tanyáján megálltunk, hogy egy kis vizet kérjünk Ödönke felfort hűtőjébe. Lapos ez a föld, fiam, mondta nekem. Olyan lapos, hogy ha felállsz egy pocok túrásra, egyenesen Kínáig ellátsz. Hittem neki, sőt, máig is hiszek, mert mondjanak bármit is a földrajztudósok, ezeken a végtelen síkságokon semmi, de semmi nem korlátozza az ember szemét. Várakozó érdeklődést keltettek bennem az irdatlan mennyiségben nyüzsgő pockok, a néhány megmaradt forrás keserű, alkalinos vize, az útmenti kerítés oszlopokról felrebbenő ragadozó madarak hatalmas, szárnyaló árnyai, és éjszakánként a préri farkasok üvöltése, amitől végigfutott hátamon a hideg. Eljövendő kalandokat ígért még a végre fellelt szászkáton is, amely elcsigázottan búskomoran nyúlt el a gyéren csergedező folyó mentén. Az alig 3 évtizeddel korábban alapított, a metodista egyház parányi, szerény előőrsének szánt helység jócskán kinőtte az eredeti vallási szándékot, és 30 000 lakosú várossá fejlődött, amely a nyugat felének legkülönbözőbb felekezeteit és szektáit ölelte keblére. Ezek közül egy csomó, kivált a duhoborok, mennoniták és husziták, a vegytiszta titokzatosságot jelentették az Ontario mereven angol száz közepéből ide szakadt 8 éves kisfiúnak. Papa a város északi negyedében bérelt számunkra házat, és ez a nyáron egy kemencével felérő, télen egy sarkköri jégkunyhóval betekedő, selejtes anyagokból összetákolt ládikó lett az otthonom. Számomra viszont maga volt a csoda, mert csak nem a város szélén állt, és mivel Saskatoon szinte csak a minap sarjadt ki a síkságból, még nem övezték külvárosok. Ha az ember az utolsó házsor végén kiszállt a villamosból, már is a szűz prérin találta magát. A tökéletes váltás térben is, időben is minden átmenet nélkül következett be, és nem csupán szombaton élvezhettem, hanem minden áldott délután, mihelyt befejeződött a tanítás. Ha láttam egyáltalán valami hátrányt Saskatooni új életemben, mindössze annyit, hogy nem volt kutyánk. Mióta csak az eszemet tudtam, kutyák szakadatlan sora kísért, vagy hagyta, hogy kísérjem. Újszülött koromba egy Sapper nevű border collie vigyázott rám, még egy gonosz szomszédunk le nem öntötte forró vízzel, amitől megtébolyodott. Életem első 8 esztendejében mindig volt ilyen vagy amolyan kutya körülöttem, míg el nem indultunk nyugatra, és ott nem maradtam kutyátlanul. Márpedig a préri félig sem az igazi egy 8 éves kölyöknek kutya nélkül. Megérkezésünk után nyomban el is kezdtem a győzködést, amiben készséges szövetségesre leltem papa személyében, ám bár az ő indokai korán sem egyeztek az enyéimmel. Papa hosszú éveken át volt kényszerű hallgatója Frank nagybátyja színes elbeszéléseinek, aki 1900 tájékán Albertában telepedett le. Frank bácsi született vadász volt, és történeteinek többsége a nyugati síkságokon lezajlott, fölülmúlhatatlan lövöldözésekről regélt. Még jóformán be sem rendezkedtünk tisztességgel Saskatoonba, amikor papa elhatározta, hogy a végére jár a mesék igazságának. Vásárolt egy pazar angol vadászfegyvert, elegáns vadászöltözéket, töltényeket dobozszámra, megvette a Saskatchewani vadászati szabályzat egy példányát, továbbá egy lövészeti szakmunkát kézikönyvnek. Csupán egyetlen nélkülözhetetlen kellék hiányzott még. A vadász ebb.
Elhangzott Fejlémevett Ilyen kutya nincs is című írásának 2. része. A részletet Tóth Levente színművész tolmácsolta. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta volt. Rajtuk kívül még a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom, és köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.